Áldás békességet kívánok. Áldás békesség. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünket kezdjük a 24. Zsoltárunk első versének éneklésével. A 24. Zsoltárunk első versének éneklésével, ami így kezdődik, az Úr bír ez egész földdel. Zsoltár, 24. Zsoltár második és harmadik verseit énekeljük. A második vers így kezdődik, ki mégyen fel a szent helyre. Segítségünk és Isten tiszteletünk áldása jöjjön Istentől, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Helyünket elfoglalva, kedves testvérek, hallgassuk meg hitvallásunknak, a második helvét hitvallásnak a 14. fejezetéből a soron következő szakaszt, amely a bűnbánattal és a megtéréssel kapcsolatos téveigésekről szól. Ezért kárhoztatjuk egyeseknek az evangélium hirdetésével visszaélő, mindenféle istentelen beszédét, akik ezt mondják, könnyű megtérni az Istenhez. Krisztus jóvá tett minden bűnt. Könnyű dolog a bűnbocsánat. Mit árt tehát, ha vétkezünk? Nem kell nagyon sokat törődni a bűnbánattal, stb. Tanítjuk azonban, hogy minden bűnösnek mindig nyitva van az út Istenhez, és hogy ő megbocsátja minden hívőnek minden bűnét, kivéve az egy Szentlélek elleni bűnt. Különösen elítéljük a pápának a bűnbánatról szóló, jól jövedelmező tanítását, és az ő üzérkedése és üzérkedő bűnbocsánat osztogatása ellen Simon Péternek amaz ítéletét alkalmazzuk. A te pénzed veled együtt veszem el, mivel azt gondoltad, hogy Istennek ajándéka pénzen megvehető. Nincsen néked részed, sem örökséged a dologban, mert a te szíved nem igaz az Isten előtt. Cselekedetek 8:20. Ugyancsak helytelenítjük azoknak a véleményét, akik azt gondolják, hogy vezeklésükkel ők maguk eleget tudnak tenni elkövetett bűneikért. Mert azt tanítjuk, hogy halála vagy szenvedése által egyedül Krisztus az elégtétel, engesztelő áldozat vagy jóvátétel minden bűnért. Közben mégis, amint azt előbb is mondtunk, nem szűnünk meg sürgetni a test megöldöklését. Hozzátesszük azonban, hogy ezt nem szabad Isten előtt büszkén felhánytorgatni bűneinkért való elégtételképpen, hanem vigyük véghez alázatosan, az Isten fiainak lelkülete szerint, hálából azért a szabadításért és teljes elégtételért, amelyet Isten fiának halála és elégtétele által nyertünk el. Gyertek testvérek, hajtsuk meg fejünket, csendesedjünk el és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, ez a mai nap a te feltámadásodra emlékeztet bennünket. A te feltámadásod pedig a kereszt halálodra, amelyet a mi bűneinkért szenvedtél el. Megvalljuk előtted őszintén, hogy szükségünk van hitvallásunk intésére, hiszen olyan sokszor könnyedén vesszük a bűnt. Olyan sokszor nem vesszük komolyan mindazt, ami bennünket tőled elválaszt. Olyan sokszor nagyvonalúak vagyunk a bűnnel. Nem érdekel bennünket mindaz, amit teszünk, amit gondolunk, csak egyedül az, hogy jó legyen nekünk. Kérünk, emlékeztess bennünket, hogy a mi bűneinkért neked kellett szenvedni. Minden egyes bűnünkért. Azoknak terhét, ítéletét hordoztad ott a keresztfán. Könyörülj meg rajtunk, hogy ne vegyük komolytalanul a bűn kérdést életünkben. De köszönjük te neked egyúttal azt is, hogy a te kereszthalálod, ami szabadulásunknak kulcsa, útja, és jöhetünk hozzád bűnbánó szívvel, kérve, könyörögve, bocsánatért, üdvösségért, megigazításért. Engedd, hogy mindezt te nálad keressük. Megvalljuk előtted azt, hogy olyan sokszor mi magunk akarunk megigazulni. Mi magunk akarunk eleget tenni bűneinkért. Olyan sokszor azt gondoljuk, van elég erőnk arra, hogy legyőzzük a bűnt, hogy elhárítsuk annak következményét. Köszönjük, hogy most emlékeztetsz bennünket, hogy egyedül te éretted, a te halálodért nyerhetünk bűnbocsánatot és igazságot. Arra kérünk, hogy beszélj velünk tovább ebben az órában, és emlékeztess bennünket mindarra, ami fontossá kell, hogy legyen az életünkben. Arra kérünk, prédikáld az ígédet közöttünk, és engedd, hogy nyitott szívvel befogadói legyünk a te közeledésednek. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek, és a 162. számú dicséretünk 7. versének éneklésével folytassuk a mi Isten tiszteletünket. A 162. dicséretünk 7. verse így kezdődik, prédikáltasd szent ígédet. Isten igéjét, amely az apostolok cselekedeteiről írott könyv 27. fejezetéből szól hozzánk. Az apostolok cselekedeteiről írott könyv 27. fejezetéből a 18. verstől a 26. versig terjedő szakaszból. A vihar hevesen dobált bennünket, azért másnap kidobták a hajóterhet, harmadnap pedig a hajó felszerelését dobták ki saját kezükkel. Mivel pedig sem a nap, sem a csillagok nem látszottak több napon át, és erős vihar tombolt, végül elveszett megmenekülésünk minden reménye. Mint hogy már sokat éheztek is, Pál felállt közöttük, és így szólt. Az lett volna a helyes, férfiak, ha rám hallgattok, és nem indulunk el Krétából, hogy elkerüljük ezt a veszélyt és ezt a kárt. Én azonban most is azt tanácsolom nektek, hogy bizakodjatok, mert ez élet sem vész el közületek, csak a hajó. Mert ma éjjel elém állt annak az Istennek az angyala, akié vagyok, és akinek szolgálok. Ez azt mondta, ne félj, Pál! Neked a császár elé kell állnod, és Isten neked ajándékozta mindazokat, akik veled vannak a hajón. Ezért bizakodjatok, férfiak, én hiszek az Istennek, hogy úgy lesz, ahogyan nekem megmondta. Egy szigetre kell kivetődnünk. Kedves testvérek, Pál apostol útjaim, érdekes fordulatok követték egymást, és egy ilyen érdekes fordulat az ő útjának az a szakasza, amikor elindul Róma felé, hogy a császár elé álljon az ő ügyében, hogy ott mentse magát, pontosabban hadd mondjam így, mentse Krisztus ügyét. Hiszen ahogy erről már beszélgettünk az előző vasárnapon, és hallottuk Isten igéjét, megértettük azt, hogy Pál apostol életének a titka az volt, hogy az ő szíve tele volt Krisztussal. Mindent azért vállalt, mindent azért tett, mert az ő szívének volt egy drága kincse, Jézus Krisztus, és ezért a drága kincsért mindent megtett. Amikor appellált az ő ügyével a császárra, hogy tudnék a császár tegyen igazságot az ő ügyében, akkor ebben sem az ő személye volt igazán a fontos, hanem az ügy. Pál apostol úgy gondolta és úgy érezte, hogy ha őt elítélik ott Jeruzsálemben a zsidó nagy tanács Krisztusért, akkor Krisztus ügye fog ezzel kárt szenvedni. És mivel szerette Krisztus, ezért az ügyért mindent vállalt. Még azt is, hogy a császár elé álljon, ami nem volt egy veszélytelen dolog már ebben az időben, hiszen tudjuk, hogy elkezdődtek a keresztény üldözések, nem csak Izraelben, hanem a pogányság között is. Miközben haladnak Róma felé, érdekes dolgok történnek ezen a hosszú hajóúton, amelyből egy kis szakasz az, amit ma felolvastam. Arról tájékoztat bennünket Lukács, hogy nagy viharba keveredtek, és ennek többek között az is volt az oka, hogy nem hallgattak Pál apostol szavára. Ő ugyancsak egy fogvatartott volt azon a hajón, amin utaztak, de mégis azt tanácsolta egy korábbi állomásán a hajó kapitányának, az ő őrzőinek, hogy álljanak meg, vessenek horgonyt és teleljenek át abban a biztonságos kikötőben. De a hajó legénysége, a kapitány úgy gondolták, hogy még egy kicsit azért lehetne haladni, még egy kicsit tovább lehetne menni, miért pont itt teleljünk egy másik helyen, elindultak, és ennek az lett a következménye, hogy a hajó egy bizonyos Euro Aquillo nevű szélvihar áldozata lett. Ki vitte a tengerre a hajót ez a szélvihar, és ott hánykolódtak össze-vissza, anélkül, hogy tudták volna irányítani a hajót, és mindennel csak arra törekedtek, hogy valahogy megmeneküljenek. De ahogyan olvastam a 18. verstől kezdődően a vihar hevesen dobálta a hajót, először kidobáltak a hajóból mindenféle terheket, aztán kidobálták a hajó felszerelését, de mivel több napig nem látszott sem a hold, sem a csillagok, sem a nap, ezért így írja Lukács, végül elveszett megmenekülésünk minden reménye. Olyan elgondolkoztató az, hogy miközben Pál apostol halad Róma felé, Isten beszél vele folyamatosan, és arról beszél Pál apostollal, ami nem feltétlen az apostol ügye, arról beszél, hogy ne induljanak tovább, maradjanak a kikötőben, és mivel nem hallgatnak rá, ezért viharba keverednek, méghozzá olyan viharba, hogy elveszett megmenekülésük minden reménye. Kedves testvérek, én úgy látom és úgy gondolom, majd ebben a történetben ezt újra látjuk, hogy Isten mindig beszél az övéivel. Az övéivel. És arról is beszél velünk Isten, ami a világra tartozik. A mi Istennel való kapcsolatunk gyakran úgy néz ki, hogy létezik benne Isten, és létezik benne én. És ezzel együtt a legtöbb ember életében az Istennel való kapcsolat be is záródik. Én és Isten. Ha Isten beszél, akkor beszéljen hozzám. Ha nem beszél, akkor nem beszélt velem, azt mondjuk. Én megértettem valamit, vagy én nem értettem meg valamit. Isten és én. Ha leülünk igét olvasni, vagy elcsendesedünk imádkozni, a legtöbbször erről szól a mi csendességünk, én és Isten. Uram, mit mondasz nekem? Milyen gyakran állunk föl úgy egy-egy csendességből, hogy azt gondolja az ember, hát elolvastam, de nem értem, Isten mit mond nekem. Mégis azonban látnunk kell, hogy Isten miközben nagyon személyes kapcsolatot ápol velünk, egyen-egyenként, akik az ő gyermekei vagyunk, aközben sokszor akar Isten nekünk olyan dolgokat elmondani, amit tovább kell adnunk ebben a világban. Amit azért mond el nekünk, mert bennünket szócsőként akar használni, hogy elhirdessük az ő akaratát ebben a világban. Kikkel beszél Isten? Isten az övéivel beszél. Hiába várjuk mi, hogy Isten másokkal beszéljen, akiket nem érdekli Isten személye, azokhoz Isten nem tud szólni. Ha imádkozunk, és kérjük Isten szavát és vezetését, akkor a legjobb dolgot tesszük. De legyünk mindig nyitottak arra, hogy lehet, hogy Isten most nem arról akar beszélni, hogy a te életedbe konkrétan mi miért és hogy történjen. Hanem könnyen meg lehet, hogy Isten egy olyan dolgot akar a szívedre helyezni, amit neked tovább kell adnod. Amikor Pál apostol azt mondta, ne induljunk tovább, akkor azt gondolom, mindannyian értjük és tudjuk, hogy nem egy gyakorlott hajós véleménye hangzott ott el. Pál apostol farizeus volt, zsidó volt, született római állampolgár volt, értett a sátorkonyva készítéshez. Igazán csodálatos tanításokat adott az ő hallgatóinak. Egy dologban biztosak lehetünk, ő nem volt született hajós kapitány. Nem volt született hajós kapitány. Lehet, hogy olvasott meg, hallott már ezekről a dolgokról, de amikor azt tanácsolta a hajó kapitányának, hogy maradjunk itt, akkor ő belőle nem a tengerész szólalt meg, aki még mellesleg a sok dolog mellett ért a tengerhez és a hajózáshoz is, hanem ő belőle az Isten hangja szólalt meg. Intésként és figyelmeztetésként azok számára, akikkel együtt utazott a hajó. Ne induljunk el, maradjunk itt. Ahhoz, hogy Isten szavát továbbadjuk, nem kell mindig értenünk mindenhez, nem kell mindenben szakiknak lennünk és otthon lennünk. Ha nyitottak vagyunk Isten szavának meghallására, és arra vagyunk nyitottak, hogy esetleg ő rajtunk keresztül másokhoz akar szólni, akkor bizonyára meg fogjuk tudni érteni, amikor Isten valamit azért mond nekünk, hogy azt tovább adjuk. Nagyon elgondolkoztató az, kedves testvérek, hogy Isten beszél, és hogy az Isten beszéde igaz. Mert azt látjuk, hogy nem hallgatnak Pálra, és hadd bővítsem ezt a kört fölfelé, nem hallgatnak Istenre, és ennek mi a következménye? Ott a vihar, ott a veszedelem, ott van a teljes reményt vesztettség. Kedves testvérek, sokat rágódom én magam is azon, ami körülöttünk történik. És talán nem vagyok egyedül abban, hogy úgy érzem, nagyon igaz ennek az igének az a mondata, ami helyzetünkre mindenféle tekintetben, de elsősorban úgy, mint népünkre, hogy bizony nem látjuk sem a csillagokat, sem a napokat, nem több napja, hanem sok napja, sok-sok éve, a vihar tombol, és elvész menekülésünk minden reménysége. Elvész a menekülésünk minden reménysége. Nem akarjuk tragikusabbnak látni a mi népünk sorsát annál, amilyen. Nem akarjuk tragikusabbnak látni a jelenlegi helyzetünket annál, amilyen, de azt gondolom, hogy egyre többen vannak a magyar közösségben, akik úgy érzik, hogy elveszett minden reménységünk. Elvisz mindent. A sötétség, a vihar, nincs kilátás, nincsenek már reménységek. És amikor azon csendesedünk el, és azon gondolkozunk, hogy ennek mi az oka, meg egyáltalán hogy kerülhetünk ide, akkor hajlamosak vagyunk szidni a szelet, szidni a tengerészeket, szidni mindent, ami körülöttünk van. De most Isten hadd indítson bennünket arra, hogy elgondolkozzunk azon, hogy vajon hirdettük-e és hirdetjük-e Isten üzenetét magunk körül. Mert tudom és hiszem, hogy mindig akkor keveredik bajba az emberiség, akkor keveredik bajba egy nép, akkor válik reményt vesztetté, amikor nem figyel oda az Isten szavára. Az Isten szavát pedig Isten gyermekeinek kell ebben a világban meghirdetnie. És ha az Isten gyermekei hallgatnak és csöndben vannak, akkor testvérek, ennek mindig az a következménye, hogy beleszaladunk a viharokba. Hadd indítsam arra a testvéreket, hogy gondolkozzunk el azon, hogyha Isten gyermekeinek tartjuk magunkat, hogy Isten szavát tovább adjuk-e magunk körül. És most nem csak arra a szóra gondolok, hogy elmondjuk-e időnként a környezetünkbe azt, hogy Isten megtérést, bűnbánatot vár tőlünk, hanem elmondjuk-e azt a környezetünkbe, hogy az Istennek van egy rendje, és aki ezt a rendet nem akarja tudomásul venni, és aki ezt a rendet nem fogadja el, az előbb-utóbb viharokba fog beleszaladni. Az elmúlt héten a miniszterelnökünk arról nyilatkozott, hogy a homoszexualitás az egy szabad szeretet, egy szabad szerelem. És nem szabad senkit gátolni abban, hogy szabadon szeressen. Hát fölemelem és fölemeljük a hangunkat ez ellen, a szó ellen. És nagyon nagy bajnak tartjuk, hogyha egy magát kereszténynek tituláló országban egy miniszterelnök a homoszexualitásról eképpen nyilatkozik, hogy ez nem más, mint a szabad szerelem. Elmondom és elmondjuk, mert kötelességünk és feladatunk, hogy a homoszexualitás a bűn, a Biblia szerint bűn. Isten nem szabad szeretetnek titulálja a homoszexualitás, hanem bűnnek mondja. Azért, mert az Isten teremtési rendje az, hogy Ádám szeresse Évát, és Éva szeresse Ádámot. Ez az Isten teremtési rendje. És Isten ezt a rendet nem vonta vissza, nem másította meg, nem írt helyette újat, és nem fog kijelenteni helyette mást. Hirdetjük, hogy veszedelembe szalad bele az a nép, az az ország, az a közösség, amely az Isten rendjét fölrúgja, nem veszi figyelembe. Aki azt gondolja az Isten rendjéről, hogy átléphető, nem fontos, veszedelembe és viharba szalad bele amelyben majd még nagyobbá válik a reménytelenség. Ha valaki nem veszi komolyan az Istent, az előbb-utóbb oda jut, ahova eljutott ennek a hajónak a legénysége. Neked és nekem, ha Isten gyermekének vallod és valljuk magunkat, feladatunk az, hogy Isten beszédét, amit elmondott és kijelentett, nekünk tovább adjuk minden körülmények között, minden rendszerben, minden élethelyzetben. Meg kell szólalni Isten gyermekeinek, nem azért, mert szakik vagyunk. Igen, lehet ránk azt mondani, hogy nem értünk dolgokhoz. Így van, nem értünk mindenhez. De az az Isten, aki megszólít bennünket, ért. Mindenhez ért. Legfőképpen ért az emberhez, mert ő teremtette. És egyszer valamire azt mondja, ember, ne tedd és ne csináld, akkor ezt azért mondja, mert tudja, hogy az ember erre nem alkalmas. Tudja, hogy az veszedelmet hoz az emberre. Hirdettük-e és hirdetjük-e mindazt, amit Isten velünk megoszt? Halljuk-e Isten beszédét, testvérek? Ha Isten gyermeke vagy, akkor hirdetlen Isten beszélni akar veled, nem csak rólad, személyesen a te életedről, arról, hogy mi lesz veled ma vagy holnap, hanem Isten rád akar bízni dolgokat, és rám akar bízni dolgokat, amiket ki kell hirdetni, ahogyan megtette ezt Pál is. Olyan érdekes, hogy nem csak ott akkor beszélt Isten Pállal, hanem Isten hangja megszólal ott a tengeri vihar közepette. Mert miközben nem látszik a csillag, és nem látszik a hold, és nem látszik a nap, napokon keresztül tombol a vihar, és alig hallják egymás szavát az emberek, az Isten hangja keresztül tör mindenen, és újra megszólítja Pált. És azt mondja Pálnak, hogy a veled való tervem a láthatók ellenére meg fognak valósulni. A veled való tervei meg fognak valósulni. Pál, látod a vihart? Látod, hogy mindent kidobáltatok? A víz söpri keresztbe kasul a fedélzetet. A gyakorlott tengerészek elvesztették a reményüket. De Pál, nekem tervem van veled. Az a tervem, hogy te oda kell állj a római császár elé. És ezért véghez viszem a tervemet. És azt is megosztom veled, hogy mivel veled tervem van, a láthatók ellenére mindenkit megmenekítek. Miközben úgy gondolják, hogy itt minden elveszett és nincs reménység, én most azt mondom, hogy te érted a terveim miatt, mindenki meg fog menekülni. Drága testvérek, Istennek van ma is szava és ígérete. És ez a szó ma sem más, mint amit akkor adott Pál apostolnak. Ez pedig az, hogy az Isten az ő népével való terveit véghez viszi ebben a világban. Véghez viszi. Isten nem akadályozza meg azt, hogy mit mond egy miniszterelnök, vagy mit mondanak a politikusok. Isten a maga terveit az ő népével kapcsolatosan véghez viszi. És hadd mondjam el, hogyha te Isten gyermeke vagy, akkor a te életeddel kapcsolatos terveit is véghez viszi Isten a láthatók ellenére. Igen, elvész minden reménység. Úgy tűnik, hogy nincsen tovább. Majd lehet, hogy eljön az idő, amikor úgy gondoljuk, hogy be lehet csukni a templomokat, mert volt már ilyen idő, amikor tőlünk nem is olyan messze becsuktak templomokat. Nagy vörös csillagokat akasztottak a templomok közepébe. Úgy tűnhetett, hogy elvész minden, de Istennek volt terve és van terve. És véghez viszi ezeket a terveket. Mert ő hatalmas Isten, és ő ígéretet tesz. Azt mondja Pálnak, és azt mondja neked, és nekem, tervem van veletek. Hiszem, hogy Istennek terve van a Békásmegyeri közösséggel is. Mindenkivel, aki ennek a közösségnek a tagja. És bárhogyan is fordul a világ körülöttünk, Isten ezt a tervét véghez fogja vinni. Ezt ígéri, hogy az ő munkája az ő tervei soha nem vesznek el, hanem sokszor a láthatók ellenére, a tapasztalhatók ellenére győzelemre viszi az ő ügyét. Az ő ügyét viszi győzelemre. Ne felejtsük el. Pál apostol Krisztusért indul a császár elé. Krisztus ügyéért. És amikor itt megmenekül, akkor Krisztus ügye menekítetik meg általa. Ne álmodozzunk, testvérek! Isten nem jól létet ígér. Nem azt ígéri Isten, hogy egyszer csak majd beközönt a Kánaán a világba. És az emberek hirtelen megtérnek, hirtelen jók lesznek, hirtelen majd ránk szabadul az igazságosság, és mindenki egyenlőképpen részesül. Isten ilyet nem ígér. Isten azt ígéri, hogy az ő tervét, az ő akaratát véghez viszi ebben a világban. És véghez viszi a te életedben is. Ha Isten akarja, akkor ez vagy az fog veled történni. Ha Isten akarja, akkor úgy lesz. Mert az ő akarata fölött nincsen hatalmasabb akarat. És nézzétek meg, azt mondja Pál a hajó legénységének, nekem az Isten kijelentette, hogy mindenki meg fog menekülni erről a hajóról, és ha elolvassuk néhány verssel később a történetet, akkor azt olvassuk, hogy valóban úgy lett, szóról szóra a hajó elveszett, de a legénységből mindenki megmenekült. Mert Isten nem csak ígéri a szabadítást, a szabadulást, nem csak ígéri azt, hogy véghez viszem a tervemet ebben a világban, hanem véghez is viszi. Véghez is viszi. Isten azt ígérte Ábrahámnak, hogy a te magodban megáldatik a föld minden nemzetsége. Nehéz volt ezt a dolgot elhinni addig, amíg nem volt Ábrahámnak gyermeke. Aztán nehéz volt ezt a dolgot